Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy együtt lehetünk ezen az esti órán is a te templomodban. Köszönjük neked, Urunk, hogy ahogyan jövünk ezekre a csütörtöki istentiszteletekre, az utóbbi alkalmakon azt látjuk, hogy mindig egy picit közelebb vagyunk a világossághoz. És tudjuk azt, hogy ahogyan halad előre az idő, hamarosan eljön az az alkalom is, amikor már teljes világosságban érkezünk meg. Köszönjük, Urunk, hogy így várhatjuk a te világosságodat is, a saját életünkben. Szeretnénk, Urunk, minél közelebb lenni te hozzád. Ezen az istentiszteleten is azt kérjük, hogy vonj közel magadhoz bennünket, és a te ígédnek világosságánál a mi elménket is világosítsd meg. És imádkozunk azért is, hogy mivel tudjuk minden napon, minden órában és percben, e földi életünk vége felé közeledünk, hadd tudjunk, Urunk, ezzel együtt mi ne a sötétség, hanem az örök világosság felé közeledni. Tudjuk azt, hogy akik te benned hisznek, azoknak elkészítetett a mennyek dicsősége. Erősíts bennünket, Urunk, abban, hogy majd egykor a miénk is lehet ez a mennyei dicsőség. Hadd legyen, Urunk, ezen az úton, az örökké valóság felé vezető úton ez a mai este egy áldott megálló, egy megpihenő hely. Szeretnénk feltöltekezni, megerősödni, hogy újult erővel tudjunk haladni tovább. Könyörülj rajtunk, Urunk, és azokon is, akik itt szoktak lenni, de most hiányoznak. Halljuk a rádióban, hogy lassan terjed az influenza, egyre többen betegek, itt közülünk is. Adj, Urunk, minél hamarabbi gyógyulást, felépülést a szenvedőknek. Imádkozunk azokért, akik súlyos állapotban, nagy betegségben fekszenek otthon, vagy a kórházi ágyakon. Imádkozunk azokért, akik számára emberileg már nincsen remény, akik maguk is készülnek az elmenetelre, hogy valóban te fogd meg az ő kezüket, és vezesd át őket a te dicsőségedbe. Bennünket is, Urunk, gondolatainkat te vezesd a te igéd és szent lelked mentén, ezen az Isten tiszteleten. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a második Timóteusi levélből, a negyedik rész 9-től 15-ig terjedő verseiből. Igyekezz minél előbb eljönni hozzám, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Krescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükikoszt elküldtem Efézusba. A köpenyemet, amelyet Troászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Kedves testvérek, talán még azt is mondhatjuk, hogy végre igazi tél van. Az utóbbi időben olyan sok részünk ebből nem volt. Volt néha egy kis hideg, de azért olyan igazi tél, hát az már néhány évvel ezelőtt volt, bár a havazás azért még mindig hiányzik. Igaz, a mai napra egy kicsit felengedett az idő, de azért ígérik, hogy még lesz komolyabb tél a következő napokban. Nem esik jól persze annyira a nagy hideg, de nagyon szükséges és fontos ez, hiszen Isten ezt is jól belekalkulálta a mi életünknek a rendjébe, nagyon szükséges, mert ilyenkor kipusztulnak a hitvány férgek, rovarok megtizedelődnek, és talán így kevesebbet kell majd írtásra, permetezésre gondot fordítani. Hideg van, és ilyenkor igazán hálásak vagyunk azért, hogy van fedél a fejünk fölött, fűtött lakásból jöttünk, és hogy oda is mehetünk vissza. És ebben a hidegben szükséges és jól felöltöznünk. Gyerekeknek kísértés az, hogy nem akarnak olyan jól felöltözni olykor, és néha még vitatkozni is kell velük, de azért mi már felnőttek tudjuk, hogy jól fel kell öltözni. És jó is, hogy mi rendelkezünk olyan ruházattal, amit magunkra ölthetünk. Mondhatnánk azt, hogy mennyire hétköznapi földhöz ragadt dolgok ezek, amiről a lelkész beszél. Hogy jön ez ide? Hogy jön ez ide a templomba, meg a szószékre, meg mi közünk van nekünk ehhez? Hát nem ezért jövünk, hogy ilyenekről hallgassunk, hogy hogy kell felöltözködni, meg ilyenek. De a mai igében azt látjuk, hogy Pál apostol többek között erről is ír, hogy neki kellene a kabátja, felöltője, a ruhája, valami, ami melegíti a testét. És ha ő lemerte ezt írni, talán nem baj, hogyha mi is foglalkozunk vele. Valójában persze nem öltözködési tanácsadás lesz ma természetesen az Isten tisztelet témája. Csak arra akarok rávilágítani, hogy a Bibliában még ilyen hétköznapi dolgok is le vannak írva, és ma ezekre is figyelünk Isten szent lelkét segítségül hívva. Pál apostol, akkor, amikor ezt a levelet írta, Rómában volt, börtönben. Hát ezt sokszor hallottuk már. Sok levél írásánál előkerül, hogy mondjuk, hogy hát Pál ekkor börtönben volt. Ez egy kicsit speciális, mégpedig azért, mert ez az utolsó börtöne volt Pálnak. Sőt, ez volt az utolsó levél, amit megírt, legalábbis amiről tudunk, hogy megírta volna valakinek. Valószínűleg Krisztus után 67-ben írta ezt a levelet, és nem sokkal ezután ki is végezték őt. A levél túlnyomó részében Timóteust látja el tanácsokkal a szolgálatra, a gyülekezet vezetésre nézve. A legvégén azonban egészen hétköznapi dolgok is előkerülnek, melyek úgy tűnhet, hogy nem elég lelkiek, nem elég szellemiek, nem a Bibliába valók talán, erre gondolhatunk, de nagyon is lényegesek a számunkra, és nem véletlen, hogy az Isten igéjében ezekről is olvasunk. Pál apostol tehát börtönben raboskodik, és ez a rabsága sokkal szigorúbb, mint az ezt megelőzőek. Ez a rabsága sokkal keményebb, ahogyan be van zárva itt Rómában, de azért sokkal keményebb, mert megváltoztak a viszonyok. Korábban, amikor börtönben volt, akkor úgy voltak vele a fogvatartók is, meg akik őt körülvették, hogy hát itt van ez az ember, valami hitbeli furcsaságaiért bezárták, ugye a rómaiak, akik sok istent hittek, annyira nem tudtak ezzel mit kezdeni, egyel több vagy kevesebb nekik, aztán majdnem mindegy volt, de itt vádolják őt a zsidók, meg ehhez hasonló, azt vették csak ki a Pál apostol viselkedéséből, szavaiból, hogy hát ez állandóan szeretetről beszél. Hogy az Isten így szeret, meg úgy szeret, hogy még tán a fiát is értünk adta, meg valami ehhez hasonlókat, és lehet, hogy azt gondolták többen róla, hogy hát ez bolond ember. De azt biztosan tudták, hogy nagyon nagy szeretet van benne. És éppen ezért az ő körülményei a börtönben általában eléggé jók voltak, vagy meglehetősen jók voltak. Nem volt olyan szigorú, nem volt olyan kemény vele az őrizet, a börtönőrök. Lehetett azért elég sokat őt látogatni, sőt, még akár ki is járhatott, viszont, ahogy mondtam, erre a mostani fogságára megváltoztak a körülmények. Mégpedig úgy, hogy, ahogy mondtam, Krisztus után 67-ben írja a levelet, és 3 évvel korábban valami nagyon fontos dolog történt, mégpedig az, hogy Néró felgyújtotta Rómát. És ezt tanultuk, ismerjük a történelemből, hogy bizony azért ezt nagyjából sejtették a rómaiak, hogy ő csinálta a császár, tehát mégis azzal nehéz szembeszállni, meg ez hasonló, viszont volt egyfajta lincshangulat, és akkor érezte Néró is, hogy itt baj lehet, és gyorsan kitalálta, gondolom ő meg a tanácsadói, hogy kenjük rá a keresztjénekre. És innentől kezdve megindult brutálisan a keresztjéneknek az üldözése, nagyon sokan közellenségnek tekintették őket, és valóban nagyon erős indulatok voltak velük szemben. És most, amikor Pál apostolt azért zárták börtönbe, mert keresztjén, sokkal szigorúbban vették őt számon. Sokkal szigorúbban tartották. Már nem egy kedves ember volt, akinek ilyen bohóságai vannak, hogy valami Isten, meg Jézus, meg hogy feltámadott, meg ehhez hasonló, meg hogy Isten szeret. Most már mindegy volt, hogy mit mond, ez az ember közellenség. Ő is azokhoz tartozik, akik felgyújtották Rómát, noha tudjuk, hogy nem így történt, nem a keresztjének gyújtották fel, és innentől kezdve sokkal nehezebb volt az ő számára a börtönben. Mindemellett pedig nyilvánvaló, hogy a keresztjéneknek sem volt olyan könnyű őt támogatni, mint a korábbi fogságai során. hát akkor azért elég sokan bejártak hozzá, egy megtiszteltetés volt, hogy a nagy Pál apostolnak segíthetünk, szolgálhatunk. Most viszont, aki bement Pál apostolhoz, hogy segítsen, szolgáljon neki, az azonnal a saját egzisztenciáját, életét, szabadságát is kockára tette, hiszen rögtön rá lehetett fogni, hogy hát te is keresztjén vagy. Emlékszünk, amikor az Úr Jézust elfogták, akkor is Péter apostollal pont ugyanez volt, hogy a szolga azt mondta neki, hogy hát te is közülük való vagy. És akkor rögtön megijedt, jaj, most mi lesz? Valami ehhez hasonló helyzet volt, és bár bizonyára sokan szerettek volna, meg hát titokban, vagy óvatosan szolgáltak is Pálnak, de közel sem azzal az intenzitással, mint korábban, mert ez életveszély volt. Általános az üldözés a keresztjének ellen, családja Pál apostolnak nincs, és hát egyre inkább egyedül érzi magát a börtönben. Kimondhatjuk ezt is, hogy Pál egyre inkább magányos. Hát erre megint mondhatnánk, ó, milyen megbotránkoztató ez, ilyet mondani, hogy Pál apostol magányos. Hát az nem lehet, hát ő egy szent ember, ő egy különleges, rendkívül elkötelezett embere az Úrnak, ő biztos nem szenved ilyenek miatt, hiszen neki az Úr a társasága, nem? Emellett azt is mondja Pál Timóteusnak itt a levele végén, hogy hozza el a köpenyét, mert fázik. Harmadszor pedig elmondja, hogy hiányoznak a könyvei, a tekercsei, azaz a Biblia, akkor már meglévő részei, és akár más iratok is szeretné ezeket olvasni. Nos, legyünk őszinték, testvérek, hogy él a fejünkben egy olyan kép, hogy az igazán szent életű hívők tökéletesek, nekik nincsen semmi földi dologra szükségük. Valahol az agyunkkal tudjuk, hogy nem így van, de mégis valami ilyesmi belénk rögzül. És az egyháztól, Istentől távol élőkben ez még inkább így van. Nekik megbotránkoztató, ha az egyház vagy a gyülekezet valamire gyűjt. Azt mondják, hát pénzéhesek ezek, minek ezeknek a pénz? Vagy hogyha a lelkész fizetést kap. Mint hogyha a mi számunkra csak úgy megteremne a gáz, meg a villany, meg ez hasonló itt a templomban vagy máshol. És ezzel együtt igaz, hogy Isten tud rólunk csodálatos módon is gondoskodni, hiszen Illést táplálta az Úr hollók által is. De alapvetően nem ez az ő akarata. Emberek által akarja véghez vinni az ő akaratát. Tehát Pál apostol is börtönben van, és bizony, bármilyen megbotránkoztatónak tűnik ezt hallani elsőre, magányos. Nem egyszerűen arról van szó, hogy unatkozik. Bár az is igaz, hogy nem igazán volt társasága. Gondoljunk bele, hogy aki amiatt vár az ítéletre, hogy keresztjén, akkor hamar gyanúba kerülhet az is, hogy ilyen emberrel sokat beszélget. Ha valaki bejárt volna hozzá rendszeresen beszélgetni, egy idő után azt mondják, hogy te is keresztjén vagy? Te is az lettél már? Aztán ott volt a veszélye, hogy őt is beteszik mellé az árkába. De ennél többről is van szó. Ugyanis nem csak az fáj Pálnak, hogy elmaradtak tőle a hívők. Ezt még talán könnyebben megértette volna, hiszen Krisztus keresztjétől is elfutottak annak idején a tanítványok. Természetes, hogy mindenki valamelyest félti az életét. Ez normális. Persze nem maradt el tőle mindenki, hiszen ő maga mondja, hogy Lukács azért itt van mellette. De sok más testvér volt, akik társaságát talán igényelte volna, de nem voltak vele. Ez mindig fájdalmas, de sokszor az életünk velejárója. Az életünkben vannak olyan kapcsolatok, amelyek egy idő után lelazulnak, talán meg is fagynak, és végül esetleg meg is szakadnak, és talán nincs is komoly ok mögötte. Nem azért van, mert megharagudtunk egymásra, csak úgy, hát valahogy eltávolodtunk. Lehet azért is, mert fizikailag távol kerültünk egymástól, valamelyik elköltözött, és hát a távolság az mégiscsak éket ver emberek közé. Megváltozott az életritmus, az egyik talán még magányos, a másik családos lett, és így tovább. Pálnak ezek a kapcsolatok is hiányzanak. Így emlékszik például Pál Onéziforoszra és a háza népére, akik szerették, segítették őt, a korábbi rabsága idején látogatták. Aztán, ahogy ott van, Pál a börtönben, és végig gondolja ismerőseit, le is írja Timóteusnak, hogy eszébe jut Crescens, aki tudja, hogy Galáciába ment szolgálni. Aztán eszébe jut Titus, de mondja, tudom róla, hogy Dalmáciában hirdeti az evangéliumot. Ezek az emberek azért nincsenek mellette, vele, mert máshol szolgálnak. Nem azért, mert nem szeretik Pált, vagy elfordultak tőle, hanem mert más dolguk van. Úgymond az élet, a szolgálat elszólította őket. De azért azt mondja Pál, hiányoznak nekem. Szerettem velük lenni. Jó volt az ő közösségükben. Különösen érdekes az is, hogy várja Timóteust, és kéri, hogy ha jössz, hozd magaddal Márkot. Ennek van egy kis pikantériája is, hiszen a szolgálat elején, Pál apostol a szolgálata elején egy olyan 30 évvel ezelőtt, amikor Barnabással együtt indultak el, akkor emlékszünk rá, hogy pont ezen vesztek össze Márkon, hogy mentek nehezebb helyekre, és akkor azt mondta Márk, hogy ó, én nem merek oda menni, mert itt megkövezik az embereket, meg ehhez hasonló, és aztán jó, hát akkor ment tovább Barnabás és Pál, és amikor jöttek visszafelé, akkor mondta Márk, hogy jönnék én is, és mondta Pál, hogy te nem jössz, és ezen összevesztek Barnabással, külön mentek. És azt mondta Pál, hogy olyan nincs, hogy valaki a nehéz helyekre nem akar jönni, mert félti az életét, amúgy meg jönni akar velünk. És most, amikor meg megöregedett, és ott van a börtönben, azt mondja, hozd magaddal ezt a Márkot, pont ezt a Márkot. Bizony, olykor elromlott kapcsolatok is helyre tudnak állni, és én biztos vagyok benne, hogy nem arról van szó, hogy Pál megöregedett, és akkor azt mondja, hogy jaj, hát én már úgy félek a haláltól, vagy ehhez hasonló, rendezni kéne a dolgokat, hanem természetes az a hívők között, hogy ki tudnak békülni. Az nem természetes, hogy összevesznek, de előfordul. De az természetes kell, hogy legyen, hogy ki tudnak békülni egymással. És olyan jó ezt látni, hogy nem tudjuk mikor, biztos, hogy nem most történt, de valamikor az idők folyamán Pálnak és Márknak a helyzete, a viszonya rendeződött. Aztán elmondja azt is szomorúan Pál, hogy mások kifejezetten elhagyták, de nem csak őt, hanem az urat is. Azt mondja, Démás például ragaszkodott a világhoz. A Kolossé levélben még azt írja Pál apostol, hogy köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos, és Démás. Tehát amikor még Kolosséi levelet írja, akkor még Démás, mint munkatárs jelenik meg. Mostanra azonban ez az ember elfordult az Úrtól, és a világhoz ragaszkodik. És biztos, hogy ez óriási fájdalom Pálnak. Egy hűséges munkatárs, akivel ki tudja, hogy mennyi mindenen mentek keresztül, egyszer csak lelép. És nem csak tőlem mondja, hanem elhagyta az urat is. Ragaszkodik a világhoz. És ez megint nem olyan egyértelmű. Mert ahogy mondtam, 3 évvel ezelőtt mi történt, és onnantól kezdve csak üldözik a keresztényeket, ahhoz hasonló talán, mint a kommunizmusban. Hány embert megzsaroltak családjával, és így tovább, és aztán voltak, akik elestek. Kitör felettük pálcát. Démásról úgy ír Pál, hogy nem valószínű, hogy ez történt, hanem inkább elgyengült. Nem csak az volt benne, hogy őt üldözte a világ, hanem inkább arról volt szó, hogy ő vágyakozott vissza a világba, és ez volt talán a leginkább fájdalmas Pál szemében. És a világ az egyébként ebben bennünket folyamatosan akar kísérteni. A test kényelemre vágyik, és lázad a nehézségek, az önmegtagadás ellen, különösen pedig az üldözés, a büntetés ellen is. Nála ez a kettő együtt elérte a célt. Fontos lett volna Pálnak a társaság, talán leginkább azért, hogy tudjon ezekről az emberekről, akikről most írt, meg sok más, akiről nem írt, hogy hol vannak, hogy mit csinálnak, hogy vannak azok a gyülekezetek, amelyeket alapíthatott, hogy vannak azok a harcos társak, akikkel együtt hirdették az evangéliumot. És fontos lett volna Pálnak azért is a közösség, az imádságban, és azért, mert Isten így teremtett meg bennünket. Nem jó az embernek egyedül lenni. Jó, hogyha van emberünk, nekünk is. Nekünk is jól esik, ha van, aki ránk figyel. Jól esik, ha valaki be tud kopogni hozzánk, ha felhív telefonon, de még jobb, ha mi vagyunk valakinek az emberei. Nekem például olyan jó, hadd mondjam el ezt az élményemet, hogy tegnap egy asszony testvér felhívott, akinek az édesanyjához sokszor elmentem már látogatóba, és most telefonált, hogy hát elég rosszul van, kórházban van, és így tovább. És akkor elmentem, meglátogattam, és valóban nagyon rosszul van. Nem tudom, hogy haza fog-e még jönni a kórházból, de annyira jó volt, testvérek, hogy szólt ez asszony nekem. Mert ez a valaki, aki ott fekszik, amit még tud magáról, az mind Istenről szólt, amit elmondott. Ajánlotta folyamatosan az Úr kezébe önmagát, bocsánatot kért tőlem ez az asszony, ha esetleg megbántott, mondtam, hogy nem bántott meg sose semmivel, és tudom, hogy rendezte a dolgait az Úrral, és készül hazamenni. És nekem jó érzés, hogy én ott lehettem még mellette, meg hát, ha még lehetek mellette. És Pál apostolnak hiányoznak ezek az emberek, akikkel annyi mindent átélt együtt. Ő azt is tudja, hogy innen már nem lesz kiút. Ő már nem fog kijönni a börtönből. Nem is fog ezekkel többé találkozni. Nem véletlenül mondja Timóteusnak, hogy gyere el, szeretnélek még látni. Meg szeretnék még ezzel a Márkkal is találkozni, meg aki lehetséges. Aztán a következő, amiről Pál ír Timóteusnak, a köpeny. Egy hétköznapi dolog, fázik, jön a tél, és azt mondja, kellene neki. Nagyon jó érzés nekem, hogy le van írva ez a Bibliában, mert éppen attól óv meg Isten vele, hogy a bibliai példaképeket túl idealizáljuk. Megóv attól, hogy szupermeneknek véljük őket, mert ők éppen olyan emberek voltak, mint mi. Voltak szükségeik, terheik, elfáradtak, néha helytelenül döntöttek, ők is vitatkoztak, néha besokaltak, máskor fáztak, máskor éhesek voltak, emberek voltak, mint mi. És fontos, hogy ne aggassunk mi se egymásra elviselhetetlen terheket, elvárásokat. Isten szolgái is emberek, betegek, mint mások, van családjuk, vannak gyermekeik, olykor éppen olyan lázadók, mint minden más gyermek. A különbség az, a hívő és a nem hívő között, hogy a hívő ezeket mind Istennel próbálja meg megoldani, helyrehozni, és Istennel akar járni egy életen át. Nem attól hívő valaki, hogy soha nem téved, soha nem hoz rossz döntés, soha nem betegszik meg. Ezt csak néha esetleg elképzeljük, mert azt gondoljuk, hogy ilyenek a hívők. De a mai alapige pont erre mutat rá Pál apostolon keresztül, hogy a hívő is ember. Egy lelkész írt egy ilyen prédikációs kötetet, aminek ezt a címet adta, Én is ember vagyok. Én is ember vagyok. Pál apostol is ember. Kellene a köpeny. Olyan hétköznapinak tűnik, és nekem olyan jó, hogy benne van, úgy örülök neki, hogy Isten nem támaszt velünk szemben olyan mérhetetlen elvárásokat, csak tudjunk emberek lenni. És végül kéri Pál, hogy Timóteus hozzá el a tekercseit, a könyveit, ha érkezik. Kell neki a szellemi, lelki táplálék, és legfőképpen Isten igéje, Isten beszéde. Olyan nagy dolog, hogy van nekünk ige, van Biblia is, hogy olvashatjuk. Már a mobilunkban is benne van, rengeteg fordítás, még több nyelven. De talán mert annyira könnyen megkapható, sokaknak már nem is olyan értékes. Van egy film, amit annyira nem ajánlok senkinek megnézni. Most elmondom a lényegét, és ez elég is, nem muszáj megnézni, mert sok benne az erőszak. Az a címe a filmnek, hogy Éli könyve. És arról szól, hogy a főszereplőnek el kell vinnie egy könyvet egy meghatározott helyre. És az egész film erről szól, hogy viszi a könyvet, és rengeteg erőszak van benne, hogy verekedés, meg ilyenek, mert mindenki el akarja venni tőle a könyvet. Meg akarják ezt a könyvet semmisíteni. És akkor másfél órán keresztül csak ez megy, verekedés, és végül megérkezik. Végül csak sikerül megérkeznie, átadja az illetőnek a könyvet, akinek kellett, kinyitják, és üres. Egy betű nincs benne. Semmi. És akkor a férfi, aki vitte a könyvet, elkezdi mondani, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Már ő volt a könyv. A fejében volt. Megtanulta az egészet kívülről. Mert azt már csak a fejével együtt lehetett elvenni tőle. Van-e ilyen fontos nekünk a Biblia, Isten igéje? Mondjuk egy utazásnál lényegese, hogy ott legyen velünk. Ha valahol el kell tölteni több napot, otthon marad vagy, viszem magammal, mert nekem az Isten igéje, beszéde kell. Mert az emberi hibáinkban, nyomorúságainkban, gyarlóságunkban, mindenben, amik vagyunk, Isten igéje tud minket megerősíteni. Ebből tudunk erőt meríteni, és megtagadjuk mégis magunkat, és tudunk úgy járni, hogy elkerüljük azt, amibe beleesett Démász. És ellen tudunk állni az olyanoknak, mint az Alexandrosz, akiről írt Pál apostol. Az Isten igéje, a Biblia az, ami bennünket napról napra meg tud tartani, meg tud erősíteni. És ezekben a hétköznapi dolgokban, amikben ott van Pál a börtönben, és azt mondja, hogy fázom, kellene a köpenyem, meg azt mondja, hogy egy kicsit magányos vagyok, szeretnélek látni benneteket, ott van az ő egész életének az alfája és omegája, mikor azt mondja, hogy de nekem kellenek a könyvek is, az addig meglévő szentíratok, mert ez az, ami engem tart. Az Isten igéje élő és ható, örökkévaló, arra rá lehet építeni mindent. És itt van ez nekünk is, és nem kell szégyelni, hogy nekünk van egyszerű hétköznapi életünk, hogy néha fázunk, hogy néha betegek vagyunk, de mi ezben az egyszerű hétköznapi életünkben az Úrral vagyunk. Az ő igéjéből táplálkozunk minden nap, és vele erősödünk. Ezen a hétköznapi Isten tiszteleten, a mi hétköznapi életünkben így erősödjünk az Úrban. Amen. Úr Jézus Krisztus, annyira hálásak vagyunk neked, hogy eljöttél ebbe a világba, mert amikor felvetted az emberi testet, akkor tökéletesen átélted azt, hogy mit jelent embernek lenni. Olyan jó, Úrunk, az, hogy láthatjuk az Bibliából, hogy nem növesztettél szárnyakat, nem volt szupererőd, nem voltál senkinél magasabb, izmosabb, nem voltál semmiben sem kirívó a többi ember közül. Átélted a mi ember létünknek minden örömét és minden nyomorúságát. És ha valaki, akkor te tudod jól, mit jelent magányosnak lenni, mit jelent hajléktalannak lenni, mit jelent nélkülözni, és amitől mi csak szenvedünk, azt te mind átélted, Urunk. És köszönjük neked azt, hogy te mindeközben mégis úgy jártál az emberek között, hogy királlyá akartak tenni. Hogy úgy érezték az emberek, hogy te nálad van a hatalom. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy segíts bennünket abban, hogy mi a saját egyszerű hétköznapi földi életünkben ezt a kettősséget meg tudjuk valósítani. Érezzük, tudjuk, hogy mi sem vagyunk különbek, mint bárki más, de szeretnénk azzal a biztos tudattal és hittel élni minden napot, hogy meg vagyunk váltva, hogy miénk az örök élet, hogy megbocsáttattak a mi bűneink. És éppen ezért bármi is történik velünk, mi tudjuk, hogy még egy hajszál sem eshet le a fejünkről a te tudtod és akaratod nélkül, sőt, azt is tudjuk, hogy ha véget ér ez a földi élet, bármilyen úton, módon, az valójában csak egy beteljesedés, csak célba érkezés a mennyek dicsőségében. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben a hitben, ebben az élő reménységben, ezen az estén is erősíts bennünket. Hadd tudjuk így ebben a békességben álomra hajtani fejünket, és ha ez kedves előtted, hadd tudjunk újra egy újabb hétköznapot a te dicsőségedre megfutni. Hallgass meg, Urunk, kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.